Köszöntök szeretettel minden érdeklődőt a Pátia Média Klub mai előadásán. Én Balla Éva vagyok, az Antenna Hungáriánál dolgozom a fejlesztési osztályon. A Pátia Média Klub vezetési gyűlésein pedig nagyjából egy éve veszek részt. A mai előadásunk a témája Judit Hullám magyarországi DRM sugárzás. Az apropója, tehát aktuálisabb lett volna, hogyha a tavalyi naptárunkban még december eleje körül lett volna rá időpont, hiszen 2020. december 1-én indult újra a Somogyi Csabáék által létrehozott és üzemeltetett Judit hullámú DRM sugárzás Magyarországon. Ennek a hátteréről fog beszélni nekünk Szombati Csaba. Csabát a szakma számos területéről ismerhetjük, de ha valaki véletlenül nem ismerni, akkor szeretném elmondani, hogy egyrészt a Budapesti Műszaki Egyetemen tanít, a Lódeskvarc Referencia Laboratóriumot vezeti, ezen kívül fordító, vállalkozó is, a HTA Berkelyén belül pedig a digitális adástechnika szakosztálynak a vezetője. Csaba, át is adnám a szót.
Évi, nagyon köszönöm. Ilyen felvezetés után be se kell mutatkoznom. Úgyhogy szeretettel köszöntök mindenkit, és itt a mi neveket legalábbis a képernyőn a lát, hogy mindenkit ismerek. Nem vagyok nagyon ünnepen, ha azt mondom, hogy tegeződjünk, de köszönöm lazára veszem a hangulatot. Mert amúgy is szerintem 90%-ban ismerjük egymást.
Nem probléma, szerintem.
Éppen akkor engedjétek meg, hogy tegeződjük benneteket, és egy szakmai körönbelül mozgunk. És nagyon köszönöm ezt a bevezetést. Mindenkit arra kérek, hogy legyen bátor. Tehát a taxisokat kérde bármikor, őszintén megmondom egy rövid személyes vallomás. Személy szerint nagyon nem szeretem ezeket az internetes rendezvényeket, mert nem látjuk egymást fennét. De legalább, ha már a személyes kontakt is nincs meg, akkor helyettesítsük azzal, hogy bármikor szóljon közbe, bármilyen kérdést tegyen föl. Hogy minden is most a hátulján belül vagyunk, én a műszaki oldalra helyezném a hangsúlyt, kevésbé az egész tevékenységi társadalmi vonatkozásaira, de természetesen nyilván bármiről szó lehet. És akkor rögtön a legsőbb közepében csak ott, hogy végül is miről van szó, átosítom a belső mértéket. Bármilyen is történik, amire egyáltalán ezt az egészet elkezdtünk, és amit később ugye elmondom, hogy ki az a több egy számot, ilyen elkezdtéket jelentünk. Az egészet a mozgató rugója, egyáltalán érkeztünk egy digitális rádióadást sugározni, túl azon kihívjuk az Antenna Hungáriát, és megpróbáljuk a piacot kiszorítani, de ez még egyelőre gyerekkutatni jár. De a lényeg, hogy azért kezdtünk, hogy a mozgató rugója, egyáltalán érkeztünk egy digitális rádióadást sugározni, túl azon kihívjuk az Antenna Hungáriát, és megpróbáljuk a piacot kiszorítani, mert hallom a saját hangomat. De a lényeg, hogy azért kezdtünk, hogy a mozgató rugója,
Bocsánat, hogy félbeszakítalak, elég rossz lett így a hangminőség, valószínűleg gerjedt magadra. Szeretném kérni a Zoom-os közvetítésnek a résztvevőit, hogy nyitsák el a mikrofonjukat. Köszönöm szépen.
Én most fizikailag nálam külön van választva a hangszóró meg a mikrofon, tehát a hangszóró az 10 centivel magasabban helyezkedik el, és el van fordítva a mikrofon rányától. Ja, most jó vagyok, ugye?
Igen, most jobb.
Jó, igen, jó, köszönöm. Jó. Na, de a visszatérve a dologra, az egészet a mozgató rugója, ami egyáltalán hozzányúlunk a digitális rádiózáshoz, hogy Magyarországon is nagyon sok más helyen nem terjed a digitális rádió, és körülbelül 10-15 éve már minden szakmai rendezvényen előjön az a kérdés, hogy miért nem terjed a digitális rádió. Nem ez úgy tetszem, hogy ördögi körszerű autópálya fonatot, ahol ami ezt egészet jelképezni akarja. És ugye a körzői kör nagyjából abból áll, hogy elsőre nem nagyon a lakosság élénk, tehát nem lenne ki tízezre tüntetni a műszerű digitális rádióval hallgatni. Ennek megfelelően a szolgáltatók nem nagyon, a műsor készítők a szolgáltatók nem nagyon igyekeznek, más tartalmazása levegőben, de nincs adása levegőben, akkor a kereskedők nem rendnek előkészüléket, nem rendelnek előkészüléket, akkor meg az emberek egyáltalán is tudnak. És akkor ide zárjuk a györdögi kör. Most ezt valahol meg kell törni, általában mindenki felülről várja, hogy megoldjuk ezeket a helyzeteket. Tehát majd a kormány ezt csinálja, azt csinálja, megmagyarolva ezt a kép és így tovább. Mi ezt egy kicsit más oldalról közelítjük meg. Személy szerint én elég nagy problémám időnként, és naivitásom van, hittek abban, hogyha valamit aljulról elindítunk, akkor esetleg aljulról fölfelé is el lehet dolgokat ezben is be lehet indítani. Ennek mi a lényege? Azt gondoljuk, hogy ha elindítjuk ezt a digitális adást itt a levegőben, akkor, és ennek egy kicsit hírt velünk, akkor az egész feladat szerint, hogy megmutassuk, hogy egyáltalán egy digitális rádiórendszer mit tudja érteni, mondtok egy sikert, és ezt összön kiemelem, tehát magyarul később lesz szó az azt mondani, hogy sikertünk az semmi különös, egy körülbelül 5-10 perc egy zenei darab, amit urokban játszunk, kiváltásul komoly zenei darab, és szándékosan az én szerelmém szerint egy rendszer, hangrendszer minőségét leginkább a komoly zenének lenni. Tehát el akarok fegyni rendszerhibát, akkor hogy beteszek valami retet, ami nem tud bonyolult zeneire, ugye a bonyolítés kész, és skandálunk valamit. Tehát viszonylag primitív zenei felépítésű anyag, mert ha egy rendszer rosszabb minőség, és retet visszak át, mondjuk minden elnyis az oszal, aki szeretik a retet, de azzal egyre el lehet fedni bizonyos hiányosságokat. A komoly zene az, ami viszonylag érzékeny, tehát hogyha egy rendszerben gyenge pontjai vannak, az a komoly zenében azonnal jelentkezik. Hát ezért mi szándékosan komoly zenét sugárzunk, és a beleteszünk olyan szolgáltatásokat még, amelyek a mai digitális rendszerekre jellemzőek. Ez egyik feladat célunk, hogy megmutassuk, hogy mit tud most egy digitális rádió, mit lehet ebből kihozni, és ezzel szeretnénk egy kicsit a szolgáltatói oldalt szolgálni. Ugye mi a életben a motivációja ennek még? Két személyes élményt engedjétek meg ezzel kapcsolatban. Az egyik volt, voltam egyszer egy digitális televíziós rendezvényen, ahol az egyik szakértő azt mondta, ez egyébként egy-két évvel ezelőtt volt, tehát nem régen, hogy a mostani digitális tévé rendszerek már a több kamerás képfelállításra is képesek. Most ez engem egy kicsit sokkolt, mert a digitális tévé rendszerek a kezdetektől fogva, tehát 1992-3 óta tudják a több kamerás átterhangja, hogy értelmetlen az azt, hogy több kamerálás is átvitel, tehát ha én kiválasztom mondjuk, hogy az X csatornán formá egyet nézek, akkor azon belül kamerálás is lehet változtatni. Erre az ENTEG adat olyan szabványt úgy dolgozták ki a 90-es évek elején, hogy erre képes legyen. És még rendezvényen szakértő szájából is elhangzott 2010-ben nagyon sok végén az, hogy már tudják rendszerek. Hát az az érzésem, hogy nagyon sokszor, ami tényleges valami műszaki rendszerén tudna, és amiről a tartalom szolgáltató tudnak, akkor ez hatalmas szakadékszáson. Tehát nagyon sokszor már elég rég bizonyos technikától beszélnek időnként nagyon ritkán tartalom szolgáltató oldalon, mint újdonságról, amin már rég túlléptünk. És lehet azt mondani, hogy persze egyetemen elszállunk, mert egyetemi laborban minden csinálunk, de az igazság, hogy a szabványosított piacon lévő technikát is sokkal többbe tudna, mint amit kihasználunk. Tehát igazából a fő tényt itt ahhoz most ezzel a kezdeményezéssel, hogy felváltjuk a rádiós piacot, a jól jövő kezdeményezésén váltjuk föl, és megmutassuk, és elsősorban a tartalom szolgáltatóknak, hogy mit tudunk jobban egy digitális rádiórendszerrel, utána már azt, hogy ezt ténylegesen hogyan használják, és erre milyen műsort építenek, hogy milyen üzleti modell, az már legyen a kreatívok feladata, meg a rádió feladata, hogy azt tudom megépenni, illetve a csoportommal azt tudjuk megépenni, hogy miért nekik az ügyeket életi munkának. A másik dolog, ami ehhez kapcsolódik, az a nemzeti médiai ipolcsi lakosságnak ez a pirossat kiemelt rendelete. Ugyanis a 2020. december, nem tudom, hanyadikától, ilyen 10-20-sokadikától Európai Uniós előírás, hogy Európai Unióban forgalomba hozott minden autónak rendelkeznie kell digitális rádiós vételi lehetőséggel. Ez egy uniós jogszabály, ezért egy jogszabály, mert nem írja elő magát a szabványt. Az Európai Unió nyílt versenypiac irányelveinek megfelelően ezt teljesen nyitottan hagyja. De azt írja, hogy vezeték nélküli digitális rádiós átvitel. A rádiós rendszert kell tudni az autóknak. Ez azt jelenti, hogy nagyon is a szórás, ugye ez megint jogászoknak való csemege, hogy például, ha az autók egyébként is mondjuk egy a járni-járni közötti kommunikációs rendszerrel van internetre kapcsolódnak, akkor az azon leküldött internet rádióhoz, mert arra is simán rá lesz, hogy illetve jogát tenni, biztos meg magyarázzám, hogy az is vezetéknél tudtok be rádiót. Tehát sajnos, ezt most mi műsorszórosok szemszögéből mondom, nem véletlen minket teljesen rögtönek, tehát nem kötelező kifejezetten a hagyományos műsorforró rendszerek használatát, de azért lényegesen jobb helyzetbe hozni a műsorforrást, mint amilyenbe volt ennyi. Szabály jelleget, ahogy mondtam, nem nevezlen. Tehát lehet akár a BAB rendszer család, vagy lehet akár a DRM rendszer család, vagy bármi más. Ebből egy kicsit ügyetőszékelesen lesz. Szóval ez az egésznek a motivációjának háttere, és akkor, hogy ezt kit csinálja? Éri már felvezetett bennünket, hogy egyik oldalon egyetemi háttér vagyunk, tehát valóban a mi egyetemnek egy személy szerint egy műsorszorú laborját vezetem. De ami az egész mögött van, ez az egész rendszer nem valósulhatott volna meg részben ipari szereplők, részben pedig néhány nagyon lelkes ilyen beszélteműködésen élti. Az ipari szereplőket jelent egyébként a szekvencia KFT, akik végig az antennatelepítéseknél, kábelbehúzásoknál, az adórendszer teljes véleges összeállításánál a maximálisan mellettem álltak, és állnak mind a mai napig. A Mária Rádió, aki a hanganyagot szolgáltatja, a Német Fraunhofer Intézet, akivel nagyon jó kapcsolatokat ápolunk, és a Fraunhofer Intézetnek van egy tartalom szervere, amelyiket egyébként meglehetősen combos ára van a piacon. Ezt mi most megkapjuk ennek a kísérletek a céljára ingyenesen. Tehát ez nagyon nagy segítség volt, mert ennek a segítségével állítjuk össze, erről is sokan később mint fogjában beszélni, ennek a szoftvernek a segítségével állítjuk össze magát az adást, a hanganyagot, illetve a teljes tartalmat, illetve a modulációt is ennek a segítségével állítjuk be. Úgyhogy még nagyon-nagyon nagy segítségnek összenézve. És néhány úriember nevét is felsoroltam itt, többek között a Bűnös Zsolt barátomért, Nagy Andrásét, aki Antenigáján dolgozik, Kis Ádámét, aki hallgatom a mi egyetemen, és a Vasszony Ajnámi úriért, aki szintén hallgatom volt a Műszak Egyetemen, hogy azt mondom, akik egyébként szakemberként dolgoznak valahol, de az még egyetemi hallgató, de a hétköznap szürke, unalmas hétköznapokban nagyon sokszor kisegítettek leginkább szoftveres dolgokat, személyes vallomás, mert mindig én nagyon-nagyon hardveres vagyok, tehát én a műszereket szeretem, a antennakábeleket, mindent, ami csík, sugároz meg rád, de a szoftverben személy szerint gyenge vagyok. És az egyenlő emberek segítsége nélkül szintén semmi nem történne létre az egészből. Ez maga a társaság, aki az egészet csinálja, ezt állítom, saját szinten egy csak annyiban zárja be, mint hogy az egészet magából finanszírozni. Tehát a finanszírozási hátteret az én szinten hátra adni. És ez hát mindjárt össze az egész hét. Na és akkor, egy nagyon rövid áttekintő, mert abban reménykedem, hogy sokan vagyunk ebben a rendezvényen most, és gondolom nem mindenki is ott szoros. Úgyhogy engedjetek meg egy nagyon rövid összefoglalást arról, hogy ezt lehet a műsorszóról, ezt lehet mondani, hogy csak kérdezem, hogy van-e közben kérdés, vagy fölvetés van bármi? Bárki részéről. Nem, jó, akkor megyek tovább, ugye ezzel rossz, hogy nem látom a szemeteket, ezért aztán néha megkérdezem, és megkérdezem, hogy bármilyen fölvetésetek van-e. Szóval visszatérve ide, műsorszóról rendszere. Én most összelapátoltam azokat a szabványokat, azokat a csak műsorszóró szabványokat, amelyek az elmúlt 20 évben szintén mind megjelentek a világon. Most ebben a kavalkádban rendet akarunk teremteni, akkor azt mondhatnám, hogy három nagy rendszer van igaziból. Az egyik a DVD, amit mindenki ismer. Ezt is ki is emeltem ebben az előadásban. Tehát ez minden, ami a DVD, nyilván van a három fő szabványa, a műholdassa, kábeltérés, meg a közhelyszíni, és ezen belül renget, ebben minden igazán van több generációs változat, megerősítő, kiegészítő szabványi találkozó, stb. Ugye ez egy nagy csoport. A másik nagy csoport a DAB, mint digitális rádiórendszer, volt a világ első digitális rádiórendszere, és gyakorlatilag a világon a második legnagyobb műsorszóró. Bernadett, ő hozzátartozik a DAB, illetve annak a továbbfejlesztett változatai, és a TDMD, amit ugye a marketingesek mobil digitális tévének hívnak, de valójában a semmi más, mint a DAB felületen, tehát a DAB-nak a modulációjával csak van a kódolásával, alacsony adatsebességű képet ad el. Tehát igazából a ha egy spektrumalizátorra levegőbe látom, akkor nem tudom megmondani, hogy gabcsaládba tartozó spektrumról, hogy a DAB-DAPIC, a TDMB, mert a nyers bit átütelszintjén a három elemzett otárgyalan, az átüt adatokban tartalmat tekintetében kérdezik a tumor a három elemzett. A harmadik legnagyobb rendszer család a világon, az a DRM. A DRM-et 1998-ban alapították, azzal a célnal, hogy a hosszú közép és rövid hullámú rádiózást megreformálja. 90-es években már, ugye is egy diszkodóra történt meg a magyarszaga, a 90-es évek közepén már a DAB kezdett beindulni, a DVD-t nagyon nyomták, tehát az biztos csak, hogy a televíziózás az a digitális lesz. A rádióról nem lehetett, hogy semmit sem, de a DAB nagyon ígéretes volt. De a DAB, már csak a maga másfél meg a hertes sávszélessége miatt is, jellemzően a felső DH-sávban működött. Ma pedig az S-sáv, a műholdas változat, azért nagyon-nagyon fönnyét tudják érni. Tehát a lényeg, hogy a dobot a maga másfél megelte sávszélességével nem lehetett lejjebb vonni. És akkor azt felvelőtt a kérdés, hogy miért lehet benni. Hát ez a kínia, hogy hosszú középrövidülelmi frekvencia. És ezért alakították 1998-ban a DRM tervezetet, hogy létrehoznak egy olyan digitális rádiós rendszer, amelyik alkalmas a hosszú középrövid hullámú sávban való rádiózásra, és ez volt a DRM. És aztán 2000-et később nagyjából, tehát a 2010-es évek környékén kiterjesztették a DRM szabványt úgy, hogy a FM sávú változatát is elállították, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy eredetileg a három sávot tervezzük, azt mondja, hogy 4-5-10-20 kHz sávszélesség belül jelens kutyulát előtt állítani. Szabály szerint ez azt jelenti, hogy 4,5-9-10-18-20 kHz sávszélességű változatai vannak a három sáv DRM-nek. Úgy aztán a világ bármely pontján, akár SSD, akár DSD csatornákba be lehet tenni, bármilyen aspekt szerint. Az FM sávú változata meg 100 kHz sávszélességű, amit kifejezetten arra számítok, hogy az FM, analóg FM rádiót előbb-utóbb kiváltsuk. Most ez maga a DRM, eredetileg a hosszú középrövid hullámra szánt rendszerváltozó DRM 30-100, DRM 30-100 a 100 kHz-es, a VH-sávra szánt változatot. Ma most nem szóltak a DRM konzorciumban is, hogy AM sávú, vagy FM sávú DRM-et kell mondani, mert az emberekben zavart okozott a DRM 30, a DRM plusz. Csak azért vetítenünk, hogy a DRM 30-at úgy ismert, gondolom közületesokon azt ismerik, tehát konkrétan semmi más nem történt, minden az, ami ugyanazon régen volt, csak most a DRM 30 helyett AM sávút mondjuk, a DRM plusz helyett meg FM sávút mondjuk. Tehát ez maga a DRM konzorcium, a maga rendszerével, és akkor ugye vannak még az egyetlen, most nem szárasztad benneteket azzal, hogy az amerikai tévén társasága, majd a Vibertérő közöttön rátérsződő ki, a Jaxis rendszerű kábeltérén, viszont kiemelném, hogy a HD rádiót, meg a Sirius XM, meg a Sirius XM, ez egy kombinált földfeltű műholdas rádiórendszer, előfizetéses, a USA-ban működik, tehát a Wilson Kanadában, de amit csak egy rosszul mondom. A lényeg az, hogy a Sirius XM az azon kevés kereskedelmi alkalmi rádiórendszerek együtt, amely is úgy, ahogy működik és bejött. Illetve a HD rádió szokták mind a DRM-ben szembeállítani, nagyon hasonló a két rendszer följe töltődése, és hasonló időszakban is a tetőtanak. Mindenki szempontból azt jelenti, hogy a kettő között, hogy a HD rádió az teljesen magánkézben van, teljesen előfizetéses elven megy, de egyébként műszaki szempontból ugyanúgy a hosszú középrövidhullámúságban működik, illetve van FM-sáv változata is, és ugyanúgy a hagyományos AM, illetve FM rendszerek kiváltására szállja. Amerikában van, hogy elterjedt a szemberni mondani, annyira működik és annyira bejöttített, illetve magát a céget, aki ezt kitalálta az IGV-t eltartsa, de azért a tárgyalástól messze van. Mint ami egyébként általában működik a digitális rádiópiacra is. És hogy a nagy veszély a műsorforosztánál nézve az, amit az LTL-ben az 5G alapú műsorfor, ezzel én már nem beszélni, hogy sokan azt mondják, hogy az LTL-ben az 5G is tekemesi minden, és akkor az előhetjük a DVD adókat is, keresnek és a webbal, DRM-ben bárgy el szembezni. Akkor adják földobom, mert gondolom ezt a mai napnak, hogy ilyen szokottam kell beszélni. Én ennél optimistább vagyok, úgyhogy leengedjük el, akkor ebben a nagy kavalkában, amit felírtam, itt most éppen ezt a DRM-ből fogjuk meg. És a mi adásunk, közben mutatom itt a háttérben, a mi adásunk az 26 MHz-en, mert itt látjátok, hogy egy szoftverrádióval kapcsolatban be, kicsit félre van hangolva rá, nem jöhet a felébe. Közében látjátok, hogy a spektrum közvetlen 26,06 MHz-en van. Tehát ez a nagyon-nagyon felső, nagyon felső.
Sadar, nem jön át a kép.
Nem jön át? Technikus segítsége. Mit látod, várjál? Sötétet lát? A PPC-t látod?
A prezentáció átjön, de ez a képernyő nem jön át, ami a spektrumot adná is társai.
Na, akkor nem tudom, hogy 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 nem tudom, Most átjön?
Csak a prezentációt látjuk.
Valami mástól is egyszerre kifejezést, másik csak a PPC-t látja?
Igen.
Igen.
Akkor nem tudom, mi van. A technikusunk, akivel ezt összelőttem, itt van valahol?
Igen, itt vagyunk, ez igazából a sertkényel kéne kiválasztani, melyik
probléma. De mondhat, hogy rájön kicsit között, és nem változtatni semmit.
Hát magát a média fejét látjuk csak a háttérbe, de amikor futsz rajta a játszúcsik, akkor a felület az fekete.
Igen, világos. Várjál, ha megállítom a videót itt most...
Így is effektességet látunk.
Jó, ha mindegy, nem húzom az időt, kérem, akkor elnézést, akkor ez itt jó, az még van, mint kétértesítőző a rendszereken. Mindegy, ahogy elmondom, hogy a kétértesítőző kiállomot, amiből kiállalkozik a spektrumot. A fölött a tetején egy zömmű spektrumot, ami meg a normál hagyományos módon látszik a spektrumot. És ez a háttér elvileg. Szóval, a lényeg az, akkor elnézést mindenkitől, hogy lehet, hogy kiszolnak szeretnek a rendszereken. De a PPC-t látta mindenki, ugye?
Igen, az jól látható.
Jó, köszönöm szépen, jó. És akkor most volt, tartottam, mert aztán elfelejtettem, hogy... Na mindegy, a lényeg, hogy 26 MHz-en sugárzunk mi, fővű lámpulatományban.
Bocsánat, ez pillanat, még talán annyival mehetne eljutani itt az összképen, hogyha a PPC teljes képernyőbe láthatnánk.
Jó, szóval, ha jó, igen, jó, tehát nem, valamiért nem lapod. Oké, akkor miért se tettem teljes képen, és azon felnagyítom. Így látjátok?
Igen, látjuk.
Na, jó, akkor nem tudom mi. Jó, így is jó, ugye?
Jó, jókkal.
Igen, kiter, jó. Jó, köszönöm, elnézést ezekért az internetzókért. Már nagyon várom, hogy élőben csináljuk a dolgokat. Szóval, visszatérve, tehát mi 26 MHz-en sugárzunk, és akkor 26 MHz-en próbáljuk az bemutatni, hogy egy ilyen DRM rendszernek a rövid hullámváltatát, amit lehet csinálni. Majd a végén kitérek arra, hogy itt a jövőbeni terület, mert nem a titkos tárgyaink szerint nem állnánk meg, viszont meg lehetszen, de most egyelőre ez a vannak a képforma. Itt nagyon gyorsan csak mutatom nektek, hogy hogy nézünk ki műsorszorási gyület, tehát ez a DVD rendszer, az általának, bocsánat, a digitális képviselőszoró rendszerek megosztása világszerte, különböző színekkel a különböző szemben, ugye látjuk, hogy kék az a európai DVD rendszer családnak valamilyen módon a felségterülete, zöld az amerikai, és akkor az ilyen rózsaszín sárga, meg egyéb az a többi Kína, Japán, vagy Japánban kidolgozott rendszerek származékai és így tovább. Ugye a DAB már jóval visszafogottabb, ez a DAB térkép, ugye ráadásul itt is a különböző színek azt jelentik, hogy az egyes országot csak gondol, ezek közül is, ide vannak színek, csak gondolkodnak, hogy valamit kezdenek a DAB-bal. A DRM meg azért érdekes, mert utána 20 alapvetően dominál a hosszú középülőt hullámú változata, tehát elkészült elsenságú változata, de nem vezették lénybe. A hosszú középülőt hullámú változata az dominál, viszont a hosszú középülőt hullám nem áll meg egy országnál. Tehát a DRM mérikus elsősorban azt jelentem meg, hogy melyek azok a területek, amelyeket besugárzunk, tehát a besugárzott körzetekben van DRM adás, vagy a besugárzott körzetekre irányítanak más körzetből DRM adásokat. Darabszámra ez nagyjából azt jelenti egyébként, hogy Európában olyan nagyjából 1-1,5 tucat adóüzemel ebben a pillanatban, jellemzően ilyen 10-100 kilowatt közötti teljesítményekkel. Indiában meg, Indiát az jelenlőttem ki a jobboldali ábrán, mert az India az ország a világon, amelyben a DRM egy nagyon sikertörténet, ott telerakták Indiát adókkal. Ezek a pikas pöccsök a nagy teljesítményű adókat, tehát a 10 kilowatt és a fölötti adókat jelzik, a kisebbeket nem, mert kisebbekből is van egy pár ilyen kiegészítő adó. Az Indiában az egész DRM egy nagyon nagy sikertörténet. Európában és a világ más helyén van biztató, tehát érdeklődés van iránt, a kísérleti sugárzások vannak, vagy beindult és megy, de ugyanúgy, mint a DAB-bal, van is, nem kapkodnak érte a tömeget, de annál azért több, mint hogy ne legyen. Ezt is jól megmondtam, de kérdétek el. Nem hajlok, de nem is szárnyal, hanem ugyanúgy, mint a DAB elveget áll valami a szinten. Tehát ez nagyjából a helyzetkép. És akkor mi most itt a DRM-et illantjuk, miért a DRM-et? Egyrészt a nagyon-nagyon előre szaladok. Szerintem nekünk Magyarországon van értelme, volt középhullámmal kezdenünk valamit, és a Kárpát-medencében határon túl magyarok minden országban vannak. Tehát a Kossuth Rádióra már csak azért is szerintem 500-1900 kicsi van, mert azért a határon túli területeket középhullámon el tudjuk érni. Tehát nekünk, hogyha középhullámon be tudnánk indítani egy digitális adást, akkor a korral haladva digitálisan el tudnánk kérni a határon túli magyarokat, úgy, mint most a Kossuth Rádióval. Tehát ilyen szempontból egy magyarországi középhullámú rádiózásnak, ha más nem, akkor a határon túli magyarok miatt van létjogosultsága. A másik pedig, hogy az én személyes véleményem az, hogy műszakilag, hogyha szeretnénk újítani és haladni a korral, akkor a DRM plusszal, a DRM esenssel változatával könnyebben le lehet váltani az FM műsorszórást, mint a DAB-bal, egyszerűen csak azért, mert 100 kilovatság szélességi erről van szó, tehát nagyon könnyen el lehet helyezni az FM sávban bárhol, úgyhogy semmilyen szolgálatot nem zavar, sőt, minden csak 100 kilovatság szélességű, akár két analóg FM adó közé is be lehet préselni, hogyha van, legalábbis a DRM-nek van elég rés a két adó között. Tehát az én véleményem az, hogy legalábbis kis rádiók, meg helyi rádiók szintén, vagy egy átlagos városi rádió szintén DRM-mel lefenságban, hatékonyabban, olcsóbban is könnyebben lehet digitalizálni, mint egy DAB alapú rendszerrel. Ez az én személyes meglátásom, és azért nyújtunk a DRM-hez. Most néhány szót engedjetek meg magáról a DRM-ről. Ugye, itt két ábrát vetítettem ki. Ha most nincs kérdésetek, akkor megyek át a műszaki részletekre. Egy kicsit most fölvezetés után mérnök üzemmódba kapcsolnék. Kérdezem, van-e fölvetésetek, kérdésetek, hallotok-e engem, valami visszajelzést adjatok?
Hallunk, persze,
hallunk.
Hallotok
én?
Hallunk, igen. Hallunk téged, és nincs kérdés.
Jó, köszönöm. Szóval, legyen az, hogy DRM, meg általában az egésznek a háttere. Mint minden földfejszíni rendszernél, a több utas terjedéssel kell számolnunk. Ugye a hosszú középről rövid hullámon nagy távolsági terjedés van, tehát ott az annyira nem jelentő, hogy egyszerre 5-10-30-40 nem tudom hány utas terjedés lenne, viszont nagy távolságú a terjedés, ami azt jelenti, hogy a közvetlen hullám és a térhullám között nagyon nagy késleltetés is lehet. A másik környezet, ugye a városi környezet, ahol meg lényegesen rövidebbek a terjedési utak, viszont ennek megfelelően sokkal többet pakolnak a hullámok, tehát ott meg a nagyon ugyan rövidebb időkésleltetési, de nagyon sok utas terjedéssel kell számolni. Mind a két esetben egy általános jelenség az, hogy több utas terjedés, reflexió jönnek létre, ez lineáris torzítást eredményez, tehát ezzel a lineáris torzítás ellen kell nekünk valamilyen módon védekezni. És ugye, hogy ezt már nagyon régen kitalálták a 60-as évek második felében, és ahogy az elmúlt 20-30 évben ezt csináljuk is, sok ügyes modulációval oldjuk meg a kérdést. Tehát ez azt jelenti, hogy a DRM is, mint minden más szokásos földfelszíni reflektős környezetbe tervezett is a rendszer, OMDM modulációt használ, vagyis sokkos modulációt. A hidőtávolságával és a hidőszámot mindjárt mondani fogom, én is rögtön a lecsók közepébe csapok, és a végére kezdem a rádiótechnikai vonatkozásokat helyezve a középpontba. Itt most felrajzoltam a DRM spektrumnak a tipikus mintázatát, hidőmintázatát. Ez azt jelenti, hogy fentről lefelé haladva idő van, tehát hogy függőlegesen vándrál idő van, viszintesen haladva pedig idő. Most csak ezeket a fiskaszokat nézzétek a számok mellett, annyira nem lényegesek. A fiskasz azt jelenti, hogy a hidőnek a szerepe itt szereti részt jelöli, ahol pontot látszok az adatidő. Tehát azokban a szimbólum időben, hogy függőlegesen lefelé az a szimbólumidők vannak, egy pont például azt jelenti, hogy az ő szimbólum idejében ott valamilyen QM osztályú fordulással, modulációval valami adott kombináció jön le. Tehát minden annyi pont az adatidőt jelent. A karika az pirot jeleket jelent, ráadásul szólt pirot jeleket. Ez a DRM nem ezt a terminológiát használja, de a DVD-ben hozták ezt be először, és annyira a DVD-ben, és annyira elterjedt, hogy én most a DVD fényjelvén fogom a DRM-et magyarázni. Tehát a karikák azok a szólt pirot jeleket jelentik, amely segítségével csatorna korrekciót csinál elő. Az F betű az folytonos pirot jelek jelöl, a folytonos pilot jeleket is felhasználhatja vele csak van a korrekcióra, de azon kívül a hangolási célok, a szint frekvencia szintról és frekvencia hangolási célokra is használja. Tehát vannak, ahogy úgy, mint a DVD-ben, van ennek egy folytonos és egy szólt pilot lemintázata, az X-ek pedig jelzésátítani őket jelentenek. Ha nem lennének itt az X-ek így, akkor akár azt is mondhatnám, hogy valami elfajzott DVD-t és spektrumot látunk, mert egyébként ez a vidőszerkezet kísértetiesen hasonlít a DVD-nek a vidőszerkezetére, legalábbis ami a funkcionális szerkezetet illeti. Az X-et teszik egy kicsit pikánsabbá dolgot, tehát a DVD-ben az adó és a vezető közötti jelzésátítás, hát a TTS-ülőkkel oldjuk meg. Ugye az azt mondja, hogy bizonyos ülő pozíciókban ott ülnek a TTS-ülők. A kérdéshezben az úgy értek, a vezőnek tudnia kell az adó beállításait. A DRM-ben is, mint minden más rendszerben, nagyon sok adó üzemmódot tudunk beállítani. DVD-ben 120 különböző adásmód van, P2-ben nem számoltam ki, mert több ezer jön neki. A DRM-ben sem számoltam ki, mert meg lusta volt a nehezítés. De a lényeg, hogy a DRM-ben is legalább 20-20 népsilágás kombinációt tudok beállítani. Tehát a vezőnek tudnia kell, hogy az adó milyen csatornakódolással, átszűrési beállításokkal, milyen külön konstellációval és így tovább ad, ahhoz, hogy rendesen demodulálni tudja. És ezeket az adóbeállításokat a jelzésátítani ülőken keresztül közülük a vevő oldalra. A DRM milyen szempontból egy kicsit különleges, mert a DRM-téren TTS-nek hívjuk ezt a jelzésátítást, és ez a TTS bizonyos vívőpozíciókban visszük át a jelzésátítani adatokat, és kész. Tehát mi az OFDN spektrum belül bizonyos időket kijelöltünk arra, hogy jelzésátítani jövő legyen, és kész. DRM-nél meg nem, amit látjátok, itt szép van szólva, tehát a jelzésátítani adatokkal, persze egy megadott matematikai mintázat szerint ott, ahol X-ek vannak, azokban a pozíciókban ott visszük át. tehát itt egy kicsit belesavaltak a DVD-t filozófiához képest. Hatféle, vagy bocsánat, az négy plusz egyféle vízüzemmód van tud működni, ez az A-üzemmód, amit rajzoltam. A B-üzemmódra ugyanez így néz ki, látjátok, hogy a B-üzemmódra sokkal több a szórt jel, ami azt jelenti, hogy például ebben az üzemmódban sokkal hatékonyabb csatorna korrekciót képes csinálni a levő, vagyis a durvább, sokkal nagyobb mértékű lineáris torzítást képes visszakompenzálni, mint az előzőmódban, viszont az a nagy sebesség rovására megy. Tehát ugye majd a sugárzónak, jelen esetben ugye nekünk ez a játék szerint, hogy az adatsebesség kontra lineáris torzításokkal szemben minimizás, hogy tudunk játszani a videóbeállításokkal, csak például számom most ezt a két üzemmódot így, de ez maga a videó szerkezete az egész adásnak, és a konkrét adatok pedig itt látható. ABCD üzemmód, ugye ez a négyféle videó üzemmód, tehát ez négyféle pilot jelenrendezik és négyféle mintázatot jelent, a négy különböző hullámterjedési forgatókönyv az igazit ahhoz tetszik, attól függ, hogy milyen hullámterjedés, egy adó lefedettség közöttében milyen hullámterjedés viszonyra számítunk, ahhoz tudjuk optimalizálni ezzel az E-üzemmóddal. Az ötödik E-üzemmód az a VRM plusz. Tehát műszakilag nem teszünk itt különbséget a kampányban sem, hogy ilyen üzemmódok vannak, egyszerűen azt mondta, hogy bocsánat, milyen márkanevek vannak, az, hogy ABCD E-üzemmód. E-üzemmód azt jelenti, hogy egy 100 kHz széles spektrumra tekintjük ki azt a videomechanizmust, amit egyébként csak egy középhullámúságban szokás is csatornás átfelségen hatékozunk ki a normál alapesetben. Most a lényeg, hogy az első négy üzemmódban, tehát az ABCD üzemmód az, amit mi a középhullámú vagy, vagyis az AM-sávú vagy DRM 30 centenet hívunk, látjátok, hogy a szimbólum idő az nagyon hosszú. Tehát az olyan szimbólumok, ilyen millisekundum, 10 millisekundum nagyságrendes, ez borzasztó hosszú. Összehasonlítást képtem, a DAB-nál és a DVB-C-nél ez a 250 mikroszek és 1 millisekundum körül van. Tehát itt a borzasztó hosszú szimbólumokat használunk, és ennek megfelelően látjátok, hogy a videótávolság az ilyenkor 10 Hz, tehát úgy nagyon közel vannak a videók egymáshoz, és előre vetíti a igaziból a négy első üzemmód az mozgó vételre nem nagyon alkalmas. Tehát ha én vettek egy helikoptert, és úgy döntök, hogy a város fölött 200 km/h órával a helikopteren körözve akarok délremet hallgatni, akkor lehet, hogy bajban leszek, mert a Doppler ellen nem nagyon védett az ABCD üzemmód. Az E az már inkább, az se igazi volt, az E üzemmódban, ugye az láthatjuk, hogy már az E üzemmódnak, az FM sávú üzemmódnak, ott a szimbólum ideje az már közelebb van sokkal adabbul meg a délvétel, az a kilóra már nagyjából az. És a védelmi időket megnézitek, hogy egy ORZM rendszer, beiktatunk védelmi időket is, ugye az erőnek ez nagyon-nagyon kell, hogy a szimbólum közti áthallások ellen védekezni tudunk, de ott is a védelmi időt azt mindig a csatorna impulzus válaszához kell igazítani, és jelen esetben a millisekundum, ugye lehet, hogy millisekundum, a billizamódban 7 millisek a védelmi idő. Gondolatosan hosszú. Tehát ez egy szokatlanul hosszú, azt kell mondjam, hogy aki egyébként bármilyen ORZM rendszerrel dolgozik, teljesen mindegy, hogy DOCSIS 3.1, ami a kábeltérésű a gyerekkel, vagy DVB-C2, ami szerintem nem nagyon szokott belgyik, és nem is nagyon szép. Vagy LTE-vel foglalkozik, ha a mobil kommunikáció szerint pedig. Tehát aki bármilyen szinten ORZM rendszerrel találkozott, és meglátja, hogy itt 7 millisekundum, mert még a legrövidebb eset, hogy 7 millisekundumos védelmi idő van, az egy áldás. Tehát borzasztó hosszúak a védelmi idő, nem véletlenül, hogy említettem, hogy hosszú közép rövid hullámú hullámterjedéshez igazítjuk a rendszert, nagyon nagy távolságú terjedése a optimalizálva, ahol értelemszerűen nagyon hosszú reflexiók lehetnek. És akkor érzelmi adatsebességeket tudunk elérni. A rendszerben a hibajavító kódolásnak a mértékével is tudunk játszani. Ennek megfelelően, attól függően, hogy milyen csatorna sávszélességünk van, tehát az alsó táblázatra utalok most, ahol 4,5 kHz-től 20 kHz-ig az ütlejétakat tudják beállítani, de azt tudja, hogy milyen szabványulattal és SSD-ölemes egyvécsatornával sugárzunk, de ott pedig a defensor a 100 kHz, tehát attól tudja, mi a tényleges csatorna sávszélesség, és emellé milyen egy mélységi hibajavítókódolást tettünk, és milyen konstellációt, milyen QR-módszájt állítunk a bőrökön, majd el is egyek a nyájtót. Ettől függően látjátok, hogy a legesleg extrémebb esetben a legalacsonyabb adatsebességgel összesen 6,3 kilobitre tudunk. Tehát ha állüzemmódban egy 4,5 kilobitres csatornán adok a legdurvább, a legnagyobb hibajavító kódolást bekapcsolva, és visszavéve a legalacsonyabb konstellációs állapotra a QR-módszáját, hogy egészen 6,3 kilobitre tudunk. És a skála másik vége meg az, amikor egy 100 kg-es, 100 kg-es hatósávú délrendben begyújtom a rakétákat, visszavetjük a hibajavítókódolástól, mert visszakem az egész ügyságfélek a visszatésektől, a vicségésektől, plusz bekapcsolom ott a legnagyobb különmosztályt, amit lehet, akkor 186 kilobitter szekundum jön ki a rendszerből. Ez még extrém számok, ami a értelmes, normális, tipikus hétköznapi gyakorlat, az itt a táblázat közepén. Hát láthatok, hogy nagyjából a 9-10 kHz-es oszlopot javaslóan nézzétek, mert ezek a legszokványosabb sávszélességek. Mi is 10 kHz sávszélességi ellensugárzunk, és itt láthatok, hogy általában ilyen 10 és 10-20 kilobiter szekundum közötti adatsebesség érhető el. Tehát ez a tipikus. Ha akarjuk, ezt fel tudjuk nyomni, persze ilyen rövid villámon, a legjobb esetben 30 kilobitet tudnánk, az összeállítottam le, hogy 71 kilobitet tudnánk elérni. Az az, ami az én véleményem szerint használhatatlan egyébként, mert aztán a hibajavítás, a hibavédelem oly mértékű alakításával tudjuk csak elérni, hogy gyakorlatilag használhatatlan a válogatás. De a tipikus az a 10-20 kilobitet szekundum körüli adatsebesség. Úgyhogy megállás hosszú közép rövid villámon. Ugye mi adásunk is most a jelenlegi beállításában ilyen 16-17 kilobitre tudunk sebességgel meg most. Mert valami több részre fogok mondani, ez csak egy áttekintés, most hogy nagyjából lássátok, hogy mit tudnak ezek a rendszerek. Ami nagyon fontos, hogy a OFDM rendszer, már említettem, hogy van jelzés átitel. A jelzés átiteli adatok tekintetében, aki ismeri a DAB-ot meg a DAB-t, az most a fejjel kaphat, mert a DAB-ban is van egy SIC nevű csatorna, ez a Fast Information Channel, a gyors információs csatorna, de ami a DAB-ban a gyors információs csatorna, az nálunk az FAC. Ez a Fast Access Channel, a gyors hozzáférési csatorna. Ez az, amit az előbb a spektrum mutattam, ennek az adatai jönnek le, visszaúrom gyorsan a spektrum képen, ami X-el van jelölve, az X-el jelölt időpozíciókban, ezek az FAC adatok jönnek le, ezek azok az adatok, amelyek leírják azt, hogy milyen szekvenciál üzemel az adó, milyen adatát, milyen konstellációval mennek az adatidő, bármint a tényleges műsortartalmat szállító idő, és még néhány alapvető OFDM adatok közül. Hát ez arra kell, hogy a vevő, ami lehető leggyorsabban megtalálja az adót, a lehető leggyorsabban rá tudjon állni rádiotechnikai demodulációs értelemben a adásra. Ezért fast access channel, gyors hozzáférési csatorna, nem is érünk hozzá gyorsan az adás, hogy van a levő. Tehát az arra kell, hogy az alapvető OFDM szinkron is az alapvető idő demodulálásra lehető leggyorsabban beálljon. Következő az a STC. Mindenságod ahhoz képest, ha jól emlékszem, akkor a DAB-ban nincsen ilyen jellegű jelzés átvitel, de fontosan mondom, én is egyébként. Nincsen egy szolgáltatás kiteírás különadamban, ugye? Most nagyon kívül arccal kérdezem ezt. Hallat éri? Hall engem valaki?
Igen, hallunk.
Igen.
Na mindegy, de lényeg az, hogy itt van, van még egy szintű jelzés átvitel, ez az STC, az a szolgáltatás leírás, és ennek kéne tudjuk azokat az adatokat, amelyek a tényleges adat, értelmes műsor tartalmat, illetve adat tartalmat képviselik, amit át akarunk tenni. Tehát ezek az adatok is csak léteznek. Konstellációt illetően a gyors hozzáférési információ az mindig QPS-re, a vizsgita. A szolgáltatás leíró adatok, amik azt írják az egyre magasabb hierarchia szintre számára írják le az átküldött adatokat, tehát az azt tartalmaz, hogy hányféle szolgálat van, melyik szolgálat, milyen adatsebességű, milyen hangkódolást alkalmazunk. Ha egy adott szolgálatot képet továbbít el, hogy valami MLC-szű szolgáltatás tartalmaz, vagy pedig hanganyag, tehát ez a szolgáltatásra jövő információ. Itt már vitatkoztatunk a rendszerrel, ennek a konstellációja lehet 5 éves kár, vagy 16 hullám. És az adatívők, azok a hosszú középrövid hullámon, meglepő módon egyébként, 16 vagy 64 hullámosok lehetnek, és a FM sávra szem délrennél, QPSK vagy 16 hullám, tehát egy osztályjal lejjebb kategóriákat enged meg a FM sávon a szabvány, mint hosszú középrövid hullámon, de nekem is meglepő volt egyébként. Úgyhogy majd kitérek arra, hogy mi mit csinálunk most, és mit fogunk mit csinálni. De körülbelül ebből a hétlapon lehozták ott. És a DRM-nek a hibajavító rendszere, mert a modulátort megelőzni egy hibajavító kódolás is. A nagyon röviden ez a nagyon-nagyon durva rossz csinálja a hibajavító mechanizmusra. Konvolúciós kódolót használ a DRM. Ez azt jelenti, hogy egy tárolót tartalmazó, ez azt jelenti, hogy matematikailag 7-es főszervésű konvolúciós kódolót használ. Itt most nem rajzoltam ennek a blokkázatát, nem akartalak ezzel fárasztani benneteket, de ami a lényeg, hogy az alapkódolánya 1/4. Tehát azt mondja, hogy egy bejövő bitből 4 bit lesz. Vagyis gyakorlatilag 4-szeres redundanciát csinál az alapkódoló. És ezt követi egy pontozó, aminek a segítségével, egy bit kihagyásos fokozat, aminek a segítségével a kódolányba tudjuk állítani. Hogyan? Van benne egyenletes, és nem egyenletes pontozási mechanizmus is, tehát válogathatunk, változtatjuk. Egyébként ma már a mostani üzemmódban az egyenletes, a szabvány most még tartalmazza nem egyenletes pontozást, de egyébként maga a DRM konzorcium is, nem mindenki, akinek a rácsapítás foglalkozik, ami is már az egyenletes hibavédelmet javasolja, mert azt is el tudom mondani, hogy miért. Az eredő kódolányok pedig 0,5 és 0,7 között szoktak mozogni, amiket szélszerűen meg beállítani. Tehát azt mondja, hogy vannak esetek, amikor egyébként az elüzemmódban, vagy az FM-sávú DRM-nél rendelkeznek a szabvány, hogy pontozás nélkül küldjük ki az adatokat, és akkor egy-egy kódolánnyal. De egyébként a szabvány is úgy írja elő, hogy mindenképp kell pontozni, valamilyen eredő kódolány szerint engedi csak a jeleket, és gyakorlatban általában ilyen 0,5 és 0,7 közötti eredő kódolányokat szoktunk beállítani. Ha nagyon-nagyon pessimisták vagyunk a uránkerülés kérdében, akkor inkább 0,5 felé megyünk, ha nagyon optimisták, akkor kiengedjük 0,7-0,75 valahány környékére. Tehát ezt tudja nagyjából a rendszer, hogy valamelyikötök, nem tudom, hogy fölmerült-e valamelyikötökben, hogy úristen, ez egy hibrid rendszer. Olyan, mintha vettünk volna egy istállót, ahol bezártunk volna egy gab kantát egy DVD csődörrel, és az előző született volna egy DRM csipó. Ugyanis ez a fajta hibajavító kódolás, amit láttok, ha engem fejbeveltek, és kitörlítek a kockákból a megnevezéseket, akkor gyakorlatilag legalábbis a kockák elején, hogy látod, hogy FAT meg MST mindig van, akkor azt hívom, hogy ez a DAB-nak a csatorna kódolója. Mert a DRM szabvány egy az egyben a DAB-ban használt hibajavító kódolást vett el. Viszont ugyanúgy az FAT MST megnevezés adattagolás, az szintén a DAB-ra jellemző onnan örökölt. Viszont ez a videószerkezet, ez majdnem DVD-t ér. Tehát a vívő kiosztások, vívő szerkezet, pilótjárrendszer tekintetében egy DVD-t ér származéknak tekinthető a DRM, a csoportnakódolás hibajavító mechanizmus tekintetében és az alapszintű adattagolás tekintetében meg inkább DAB származéknak. Én rá is kérdeztem a DRM konzorcium műszaki bizottságának a vezetőjénél, hogy ez véletlen, vagy amíg ott van valami szándékosság, és azt mondta, hogy amikor, ugye, nem felejtsetek a dátumokat, a DRM konzorcium 1998-ban alakult. Akkor már DVD-T bevezetések folytak a világban, 95-ben készült el a DVD-T szabvány, és a DAB már hamarabb készült el, mint a DVD-T, ugye a 90 környékén, 89-90-ben végelesztették a DAB szabvány, és 95-től indultak be folyamatos dampszolgálatok. Tehát amikor a BRM konzorcium elkezdte a tevékenységét, akkor egyszer azt mondták, hogy jó, most már van két társaság, aki megcsinálta magáét, és mind a két rendszerből átemeljük azokat az elmeket, amelyek a terep kísérletek során értelmesnek és jónak bizonyultak. Már úgy született a BRM, ha most nagyon leegyszerűsítem. Tehát mindkatilag ez nagyjából az egésznek a háttere. És akkor kérdezhetitek, hogy milyen hangot viszünk át ezzel. Tehát ugye most már megoldottuk az adatátvitelt, a keresztényzonokat, tudjuk milyen időszerkezettel, mit csinálunk, tudjuk, hogy milyen hibajavítókódolással vigyük az egészet, de nem beszéltünk arról, hogy milyen hangkódolást alkalmazunk. És meg egy kicsit visszaugrom a múltba, mert aki esetleg már találkozott a DRM-mel régebben, az látta, tudja, hogy volt HVXT és KELT kódoló volt benne, és a voltak most találkozott. Ugyanis nem lehet a HVXT és a KELT eljárást beszédkódolásra találták ki. A DRM-ben azért tették be, mert az volt az elképzelés, hogy hosszú középrövid hullámú, mi se tudunk, nem tudom milyen Dolby 5.1-es térhangzással levegőben repülő gőzmozdony effektusokat átvinni. Tehát elsősorban beszédműsorokat, vagy rosszabb minőségű hanganyagot viszünk át, mármint hogy rosszabb minőségű, nem hiszi minőségű zenéjanyagot viszünk át. És ha a beszédre koncentrálunk, akkor viszont a HVXT és a KELT a kifejezetten emberi beszéd hatékony kódolására készült közölítő eljárás. Hát ezért a korai DRM rendszerben volt HVXT és KELT kódoló, illetve ALC kódoló, és akár a HVXT, akár a KELT, akár az ALC kódoló elé be lehetett tenni speciális sávismétlést, az SBR, ez a Spectral Band Replication, a speciális sávismétlést, például a parametrikus sztereokódolást is. Szóval, hogyha egy ALC kódolót mi kiegészítünk egy speciális sávismétléssel meg a parametrikus sztereóval, akkor ezt hívjuk HLAAC-nek, vagy AAC plusznak, ami egyébként a DAB-kulcsban használt hangkódolási eljárás. Illetve most már a hosszú idő, a DVD-be is most már a képviselőszövetbe is egyre inkább vezeti át helyet a hagyományos kettes értekbeli hangot. Tehát a lényeg, hogy zenéjanyagok részére eredetileg a DRM ezt az AAC plusz, vagy más néven HLAAC eljárást alkalmazta, beszédre pedig lehetett választani KELT vagy HVXT kódolót. Most már a KELT és a HVXT kódolót kidobtuk a szabványból. Ez azt jelenti, hogy 2021. januárjában ebben a hónapban jelent meg a DRM szabvány legfrissebb változata, erre is igazodunk, mint a képernyőn. És ebben már nem szerepel a HVXT és a KELT, helyette viszont szerepel az IHLAAC, amit látok itt az ábrán. Tehát jelenleg vagy a hagyományos HLAC vagy AAC plusz hangkódolót lehet választani, vagy ezt az IHLAAC-t, ami a Fraunhofer intézet valamikor ilyen 2010-2012 körül véglegesített, és jelenleg a világon az egyik legfejlettebb hangkódoló rendszer. Na ez, én szerintem ezzel sokákat lehet művelni, ugyanis mi a jelenlegi adásunkban is ezzel kódoljuk a hangot, és akkor most már mondom a számokat, tehát mi most XHLC kódolással sugárzunk komoly zenei tartalmat, van benne hegedű és zongora. Az adatsebessége ennek a hangnak ilyen 13 kilobit per szekundum körül van, és az önvéleményem szerint nagyon-nagyon jó. Ezekhez a paraméterekhez képest csodálatos hangást lehet elérni. Nem a Bartók rádió megszokott minőség, de bőven élvezhető. Tehát az, amit régen a hosszú közép hőhullámon hallottunk, ahogy a nagymesterem Bandi bácsi szokta mondani, hogy hallani a középhullámú adáson, hogy forcog az ionoszféra, és ahogy pattog, mert közben nem tudom mi, mert ebben semmi nincs. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon szépen, nagyon jó minőségben bőven élvezhető. Már ezzel a visszállalték kódolóval, 14-hány kb. Szentelővel is nagyon-nagyon élvezhető hangműséget lehet produkálni így zenei hangminőséget, a beszédet is betöbőben, de zenei hangminőséget is tanulok betöbben. És miért gondoltam, hogy holnap egyébként van fönt erre a hangminta, azt meghallgathatják, hogy tudod, hogy nekem is vannak elmentett hangmintáim. Ha nem engedtek, most azon nem húzom az időt, mert 5 óra van, és egy 20 percet még legalább kérek. De a lényeg az, hogy a személy szerint ezt most elfogultság nélkül mondom, hogy eléggé meggyőző így a dolog, meg a rendszer. Nagyon sok a kérdés, hogy ezek után ezzel az eszköz készleten mit lehet alkotni, szolgáltatások szintén. A hosszú középrövid hullámú sávban egy stereo műsor át tudunk írni, majd két mono műsor. Ugye az egész meg egy nagyon-nagyon ki van szentízve, nagyon függ attól, hogy inkább ilyen 10-20 percek környékét, az nekünk a modulációt beállítunk, vagy fel tudunk venni ilyen 20-30 percek minden környékére. Tehát magyarul, nagyon nem mindenki 10-20 kiló egyszeres sakarában sugárzunk, és persze emellett mi azok teljesítménnyel, ami azt határozzanak, hogy egy fulámosztályt tudunk fölmenni. Kénytelen fogunk 16 fulámmal sugározni, vagy fölmehetünk 64 fulámmal. De mondjuk, ha megpróbálok a földön maradni, ha mi van viszonylag nagyjából teljesítményünk, és 64 fulánat megengedhetünk, de emellett egy szokásos 9 vagy 10 kHz sávfeleségű csatornánk van, ott is már egy stereo és egy mono hangműsort már át tudunk mondani. És ott a természetesen digitális rendszerről van szó, tehát értéknövelt szolgáltatásokat is beleveltünk, ugye én egészetek a lényege. Ez mit jelent? A DRM-re jellemző szolgálat az a Journaline. Ez sajnos másképp futószöveg, a Journaline egy márkanév, vagy egy ilyen négyjegyen levédett márkanév. A lényeg, hogy ez a futószöveg, ez ugyanaz, mint amit a hírcsatornákon láthatok, amikor bekapcsoljátok akár a CNN-t, vagy akár melyiket, és a képernyő alján megy a futószöveg. Mert ez ugyanolyan futószöveg, ugye ez azt jelenti, hogy ha már digitális rádiónk van, akkor ma már a digitális rádiónak alaptartozik, hogy elférje legyen. Ez így paradox a dolog, mert a rádiónak az a lényeg, hogy hangszórónk van. A digitális világban, ha nincs képernyő a digitális rádiónak, akkor használhatatlan. Tehát a digitális rádió képernyőjén futószöveget jelent ez a Journaline szolgáltatás. És természetesen rá tudunk vinni képeket, akár diasorokat is. Tehát ez szintén egy alap szolgáltatása a rendszernek. Szóval ezt a vissza tudjuk kombinálni. A szokás és műsor kísérő információkat most nem emelem ki külön. Tehát azt, hogy a rádió kijelzi, hogy milyen nyelvű az adás, hogy hívják a műsor szerkesztőnek a nagyényét, vagy stb. Ezek alapok, ez minden digitális rendszerben benne van. Tehát azt, hogy ráhangolok egy állomásra, és ott milyen azonosító, meg nyelv, meg ez, hogy megjelenik, az teljesen alap. Tehát ezen túlmenően tudok én futószöveget, és ezen túlmenően tudok én például valamilyen képsorozatot átküldeni az egész rendszerre. A gyertelisága ugyanez jellemző, annyi, hogy leeltéréssel, hogy minden gyorsabb. Tehát mondjuk, amíg a rosszú középrövid hullámon akár egy percig is eltarthat, amíg látjon egy kép, tehát nagyon lassú képváltásokat tudok csinálni. Ugye is kicsit paradox, hogy rádiórendszerről beszélek, a rádiórendszer képváltási sebességét fedezetek. De 2021-ben vagyunk. A lényeg, hogy a hosszú középrövid hullámon akár perces nagyságrendben eshet egy képváltás, ugye ez tudatról mekkora a kép, és hogy az előbb említettem, milyen adatsebességén vannak. Ezen is sávon, ami lényegesen gyorsabban működhet a rendszer. Tehát itt ilyen több másod, pár másodperc szorítható a képváltási, képvisítés sebesség. És értelemszerűen egy-két csatornával többet elbír, mint a hosszú középrövid hullámú változat. Tehát hogy betonságban megteltem azt, hogy két, jóosan a három stereo műsort akár belepakírozok abba a 100 kHz-es sávszélességbe. És a harmadik dolog, ami a DRM-nek egy sajátja, hogy katasztrófa védelmi változata is van. Hogy most csak itt egy ezzel kapcsolatos anyagnak a címlapját másoltam ki, mert rövidben az egésznek az a lényege, hogyha teszem az atomvillanás történt valahol, akkor egy adóba azonnal át lehet kapcsolni, hogy az összes DRM készülök, aki veszi a hatásunkat, ott kezdjen el villogni, írjon ki olyan szüveget, amit mi akarunk, és ekkor a DRM készülék a DRM lázai hangjelzést ad, és felszínű színnel villogni kezd a képernyő, és írja ki a vészüzenetet. Ennek tudom, olyan országokban lehet az jelentősége, ahol egyébként rosszabb a mobil lefedettség, a telefonlefedettség, és pillanatok alatt ilyen nagy tömegeket felszólítani esetleg egy vészhelyzetben. Úgyhogy Indiában ez azért terjedt, hogy Indiában ennyire a rádiórendszer, mert ott azért az emberek messze nem is annyi okos telefon, és messze nem olyan jó a mobil lefedettség, mint mondjuk Európában. Viszont tartalmazán kicsi lehet arra, hogy kétszerűen nagy tömeget érjenek el, és akkor ezt a DRM rendszerelőnyek tudják tenni. Önnézően az a lényeg, hogy ez a vészhelyzeti üzemmód, ez a DRM-nél szabvány szintjére van emelve. Tehát nem csak beszélünk róla, hogy na, erre is képes a rendszer, hanem konkrétan egy szabvány és ott minden mód a rendszer. Tehát azt mondhatnám, ennyi túlzásra, hogy kiforrott valami, mert nem egy lehetőségként beszélek róla, hanem szintjén, szintjén valami. Hát ezek azok, amiket egyáltalán a rendszerből ki lehet hozni, és ha már kihozzuk, akkor és megint azt kérem, hogy képzeljétek el, hogy élőben találkozunk, és akkor hoztam volna a régen rádiómat, és akkor amellett, hogy hallanátok azt, amiről most beszélek, hogy látnátok is a képernyőt, a bal oldalt, amit láttok most, ilyen nagyjából a mi adásunknak a megjelenése mostani rádiónkon, ugye alul megy a futószöveg, angol nyelvű futószöveggel tettünk rá, mert egy évvel ezelőtt már csináltunk előkísérletet, és akkor kaptunk visszajelzést Németországból, Németország közösség részéről, és Hollandiából, Dalszből is megvették az adásunkat. És innentől kezdve angolul feliratkozom az egészet, hogy ha határon túl bárhol bárki, de ki akármilyen messze, akkor tudják, hogy ez micsoda. Tehát a mi rádiónknak a képernyője konkrét úgy néz ki, hogy baloldalt látjátok. Jobb oldal pedig egy másik DRM verő szokta, ahol a Fraunhofer intézetnek a verőrendszerén szokott úgy jelenti a videót, ahogy látjátok. És ha nincs kérdésetek, akkor én néhány nagyon fontos információt elmondanék. Kérdésetek van-e bármi?
Nekem lenne egy kérdésem.
Persze, bátran.
Jó, régességem a Zsurnerein, az egy kicsit többet tudott, berakott ide a csöpszövegbe egy nagyon régi képemet, amit felvettem még a Dreamből. Egy olyan tudott, hogy szép lassan átforgatott szöveget, a szöveg az mindenféle metakarakterekkel volt ellátva, és az volt a lényeg, hogy ilyen fa szerkezettel lehetett lemenni a hírekbe, és onnan egy back gombbal vissza a gyökérhez, és utána egy másik hírákba kalandozhattál be. Ez megszűnt belőle, vagy pedig kicsit parkolópályára került?
Na, nem. Nagyon köszönöm a kérdésedet. Ez is olyan, ez a adás is olyan, most amiről szó van. A baloldali képernyőrész az egy felvétel. A jobb oldali képernyőt, ha megnézitek, akkor az ölés lábának az a felület, hogy service description, és annak az első néhány sora látható a baloldali rádióelőn is. Jobb oldal pedig az egész projektben résztvevő feleket sorolom föl. Így bocsánat, a Magyar Telekomot pont megjelenik volna, ezt azért mondom, mert a Magyar Telekom az ilyen hivatalosan gyakran nincs benne az egészben, viszont az elnevezésünkre bocsátott egy telephelyet, és a Magyar Telekom telephelyéről, bocsánat, a Magyar Telekomtól nem mondtam eddig elnézést, az ő telephelyéről sugárzunk, tehát tőle bekapjuk a telephelyet úgy, ahogy van, a Jánoshegyen, és egy adó, a Jánoshegyen lévő adótorgyunkra fölmászhattunk, és annak a tetején van az antennánk, úgyhogy a Magyar Telekom is benne van ebben, úgyhogy elnézést, csúcsomba lefelejtettem. Tehát a lényeg az, hogy most is, amit kisugárzunk, az ilyen faszterkezetben megy ki, tehát a webő konkrétan úgy működik, hogy a jelzi, hogy van egy ilyen zsörlány szolgáltatás, a baloldali általán az a piros jégetire jelzi ezt a képernyőn. Tehát a két kalitában élő piros jég, az ide a zsörlánya, és a kikosztelre, ha benyomjátok a rádión adat megjelenítő gombot, akkor a kipriáltan említett gyökeret, fagyökeret dobja ki. És kiválaszthatom, hogy mit akarok látni a szolgáltatás leírást, vagy a résztvevő partnereket. Tehát most is ilyen ez is így működik, hogy köszönöm szépen a szolgáltatást. Ilyen részletemben nem akartam belemenni, de igen, tehát semmi nincs parkolópályára tére, így működik kritikó, a mostani rendszer konkrétan.
Jó, csak összegezve akkor a Zsurnerein nem csak futószöveg a rádión, hanem egy-egy struktúrába szervezett tematikus hírcsatornát lehet továbbítani. Nyilván értelemszerűen ez 10-20 perc, míg letöltődik a rádióra az összes hír, amit mellékeltem itt a csatablakba képet, azt láttuk, hogy amik kiképültek lények, azok a mögöttes tartalmak már lejöttek, amik még feketék, azok még töltődés alatt vannak, és lényeg az, hogy egy ilyen tematikus, teljes hír szöveget lehet végigböngészni rajta, tehát sokkal többet tud, mint egy futószöveg.
A legközelebbi előadást te fogod tartani. Köszönöm szépen, tök jó, nagyon köszönöm. Én nem akartam ilyen részletekbe belemenni, de nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Más fölvetés kérdés van-e? Nincs, jó, köszönöm akkor. Tovább ember, néhány az egy közérdekű információ. Vélem az nem úgy van, hogy ettünk egy mérges gombát, és bebolondultunk, és akkor nagy erőnk nekiestünk a VRM-nek. Magyarországon, amelyre azért legésztek, múlja van. A nagymesteremhez, Sink Bandi bácsihoz kapcsolódik az egész, és 2003-ban indított fel a Mikrozési Hatossággal együttműködve egy VRM vétel megfigyelő állomás. Ez mind a mai napig működik. Egy idő után átvette a előbb megszóló kutúzsó úriember is jómagam, tehát a tűzből ízén már az én cégem keretei között csináljuk, természetesen a Miközösi Hatossággal karölte, a hatosságnak a szerverén remennek be az adatok, és maga velő állomás a hatosságnak a Visegrád utcai telephelyén van. Ez mind a mai napig él és virul, és újítjuk meg az egészet és tartjuk karban. Ezen a címen érhető, amit itt láttok, hogy csak egy mutatként tettem ki ezt a képet jobb oldalról, egy éppen megfigyelési ágát látok. Az egészet az a lényeg, hogy körülbelül fél óránként, óránként ráhangolunk mindig egy-egy DRM adóra, és akkor azt meg lehet, elvileg meg lehet hallgatni azért ezre, mert a hatóságnak annyira jók a tűzfele és annyira védett minden, hogy gyakorlatilag semmilyen hangolják nem jut ki. De elméletileg az lenne a lényege, hogy tudod, hogy képileg látjuk, hogy itt Magyarországra milyen erősségi adások jönnek, meg is hallgatható az egész, illetve a napjózik az adatokat, és ez bárki hozzáférhet ezen a honlapon. Tehát egészen 2012-ig visszamenőleg megvannak a napjózott adatok, és 2012-ig visszamenőleg bárki megnézheti, hogy a óra-perc pontossággal vannak ezek lementve, visszanézheti, hogy x frekvencián, x időpontban a milyen nyelvrajzi szornyal, milyen szinkron hiba százalékkal és milyen hangadatfolyam hiba százalékkal vettük az illető adott adást. Tehát ez a vétel megfigyelés volt igazából az első hazai VRM tevékenység, és ez mondom, hogy napig él és virul is megy. Ehhez kapcsolódott azt, hogy a tanszéken rénycsoportom a 2015 óta lett a VRM Konzult címnek a tagja. Ott a személy szerint az volt a célom, azért vittem be magunkat egyesbe az egészbe, hogy a szakmai digitális műsorról területen nemzetközi szakmai tevékenységet is kifejtsünk, és a DRM konzorciumban még volt, ott volt még a legtöbb szakmai tevékenység, az igazság. A DAM-on a DVD az nagyon kiforrott, ott már csak ilyen diszfaragások vannak. A DRM konzorcium is főleg titeket halad, itt azért még van rádió frekvenciás tevékenység, jobban, mint a másik két konzorciumban. Nagyon egyszerűen abszolút nem bántam meg, egy nagyon jó kis csapat lett. És ennek megfigyelve egyébként a DRM konzorciumnak van egy kézikönyve, amelyik nagyjából 100 oldalban összefoglalja az egész rendszer lényegét. A szól szakemberekhez is, és szól nem szakemberekhez is, tehát olyanokhoz, akik akár a szabályozói oldalon, de már jogászként vesztetés, de a tartalomszolgáltatóként, akik nem feltétlenül érdeklődnek az OSDN videók lelki világa iránt, viszont úgy választjárók használnák ezt a rendszert. Nagy örömmel jelentem, de ahogy közben bekerültünk el, ezzel a VLM ügyvételnek figyel állomásra bekerültünk ebbe a kézikönyvbe, tehát az érdeknek időbülök olyan elmény, ponton megjelenni ugyanblok. És az Antenna Hungária, aki ugye nagy szerényen hallgat, de 2008-ban egy hónapon keresztül sugárzott VLM szerint, akkor a Magyar Katolikus Rádió műsorán. És amikor 2017-ben a Soltiagot felújították, a sorgyadó most már félvezetős lett, 2 megawattos nagyelői színelőtésig minél képes sugározni, és konkrétan nem tudom meg, hogy azt mondom, egy vagy 2 napig 2 megawattal sugárzott az Antenna Hungária DRM-et. Ugye ez az adó próbájának a része volt, de akkor is olyan nagyon szép eredmény volt, És én nagyon hittem, a világon talán egy olyan hely van, ahol India környékén hasonló adott teljesítményen nyomják az adást, de egyébként a világon az Antenna Gárja volt az első, aki akkor a teljesítményen szólt bele a levegőbe a BRM-en. Tehát az Antenna Hungáriás kollégáknak külön köszönet, és személy szerint azért mindig próbálom őket fölhergelni, hogy ha nem lépnek be a DRM sikárdásba, akkor majd én lehagyom őket. Na, pedig nem ijesztek meg. Na és akkor, hogy mi mit csinálunk? Ja, az előbb említettem, hogy a János Hegyi Telekom toronyról sikárdunk, 26,06 MHz-en, 100 watt-tal, de ez azért nem ijesztek az Antenna Hungária. Kicsit fejeztem még mondom. Lényeg az, hogy 100 wattos adó teljesítménnyel megyünk. Az adásmódot, aztán most jön a dolog érdekes része, A és B üzemmód között változtatjuk. Tehát a következő hetek, hónapokban nagyon sok lefedettségmérést fogunk csinálni. Úgyhogy senki ne lepődjön meg, hogyha azt látjátok, hogy hirtelen valami váltáson, hogy egy-két perc eltűnik, a jel aztán visszajön, az nagy valószínűséggel mi vagyunk. Tehát üzemmódokat fogunk váltani, a konstellációt is fogjuk átugatni 16 és 64 QAM között. Ebben a pillanatban most 16 QAM-ben sugárzunk. Ebben a pillanatban A üzemmódban sugárzunk, de az biztos, hogy A és B üzemmód között fogunk váltogatni. 16-64 QAM között is, és nem értem fel erre a diára, de fogunk játszani az átfedési mélységgel is, úgyhogy, és fogunk játszani a kódarányjal is. Tehát különféle védettségi szintekkel fogunk bázni, és ezekkel lefedettségméréseket fogunk csinálni. És akkor már említettem, egy 5 perces sztereoklasztikus zenét játszunk ki, néhány műsor, személyzetű jellegű műsor kísérési alapban, és X-H6-i kódolással. Ha van köztetek olyan, akinek van régi DRM evője, amikor 10 évvel ezelőtt lett, akkor az nem fogja a mostani hangot lejátszani. Tehát arra, hogy értek, hogy X-H6 éves sugárzunk, volt, aki megkérdezett engem, hogy mi a macskának sugárzunk X-H6-ével, ha mondjuk régedi velőkkel ezt nem lehet menni, nem jutott a tömegével lennének DRM velő, de mondjuk, ha valaki lelkesen 10 évvel ezelőtt vett egy DRM velőt, az most hozhatja ki az ablakot. Elmondom én azt, hogy amit lehet, amit a technika most tud, ott a csúcsot szeretnénk kisugározni, mert azt akarom megmutatni, hogy milyen műszaki lehetőségeink vannak, és mivel úgy sem terjedtek el tömegével a vevőt, ezért gyakorlatilag majdnem, hogy teljesen egy ilyen hangkódolásra sugárzott be. Nem kell tartanom attól, hogy 10 000 akarnának megverni engem, hogy úristen bevásároltak, és most nem azt tudják használni a vevőt. Úgyhogy ezért itt hála a szével sugárzunk. Most ha ezek után kedvet kaptatok ahhoz, hogy na, gyerünk, gyermek hallgatunk, és az a kérdésetek, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni, akkor mondom a variációkat a témára. A legkézművesebb módszer, ingyen van, viszont meg kell dolgozni érte. Kell valahonnan egy vevőkészülék, amely akármilyen módon képes 12 kHz-es skálát kiadni. Személy szerint én egy luxus körülmények között élek, mert mögöttem van a Rodesvárt referencia labor. Tehát én lehúzom az egyik Rodesvártos mérő vevőmet, amelyiket tudok konfigurálni, és konkrétan beállítom, hogy 12 kHz-es kártyát adjon ki. Ez luxus, tudom. Ezért általában, hogyha olyan vevőtök van, amelyiknek mondjuk 10,7 MHz-es kártyás kimenete van, akkor össze kell dobnotok egy külső keverőt, amivel azt a 10,7 MHz-et 12 kHz-re keveritek. Miért? Mert ha a 12 kHz-es kártyát bevezítettek egy számítógépbe, akkor az internetről, konkrétan a SourceForge nevű oldalról, le tudtok tölteni ingyenesen DRM bemodulátor feldolgozó szoftver. Green-nek hívják, ahogy itt felírtam. Tehát ez a Green, az angol álom, ez a program egy ingyenesen feltelepíthető szoftver, van Windows-os és van Linux-os változata is. És mind a kettő működik. A több részlet volt, hogy ilyen csak a külső barátomat kérdezzétek, mert ő a nagy mestere, Linux felálló varázsolja be mindig nekem. De a lényeg, hogy ez a Green, ezzel így ingyen tudjátok bemodulálni és hallgatni az egészet, és jó hír, hogy a legújabb változat ennek a Green szoftvernek már az X-H6-t is tudja dekódolni. Tehát tudjátok hallgatni az egészet. Ez egy kézműves elrendezés, viszont ingyen van. Második variáció a szoftverrádió, hogyha elmentek a Kiwi szoftverrádió honlapra interneten, akkor az van néhány magyar állomás, konkrétan Székesfehérvár és Albert Irsa, amelynek a Kopper Rádió nagyon-nagyon jó minőségű projekt. Ennek a képét láttam most, hogy jó boldal. És meg is tudjátok hallgatni, frissítették ezeknek a Kopper Rádióknak a Green demodulátorát, hogyha a DRM gombra rá nyomtok a Kopper Rádión, akkor ezek a vezetők tudják demodulálni, és így visszahallgathatják. Ugyanez az a hátránya, hogy egyszerre csak egy DRM, a DRM demodulátor tudják a szokták kutatni. Tehát ha már valaki ráugrott és hallgatja éppen, akkor addig nem tudják tudtok behallgatni, amíg az a másik valaki ki nem száll. De legalább ez aztán végképp ingyen van, és csak jó időben kell ott menni, és akkor tudjátok hallgatni. A harmadik variáció, hogy ebből készüljük egy nektek, és akkor itt, aki szeretné az egészet megtorpedozni, mondhatja, hogy nem lehet vezőt kapni. Ez igaz is, meg nem is. Tehát az biztos, hogy nem úgy van, mint mondjuk egy FM rendszer, hogy bemegyek a cukkertába, és a fagyi mellé kapok egy FM vezőt is. Tehát a DRM az valóban nem ilyen, de vannak gyártásban, tömeggyártásban lévő vezők, amelyek vagy megrendelhetők, nem, vagy pedig le kell adni előrendelést, és amikor itt mennyiség összejött, akkor ezt állítják. Variációk egy témára Kína természetesen, ez van ez a Boss Fel márka, a Balfelső Rádióig fönt. Ez egy kínai márka, szerintem egyébként a legösszesítettebb az összes közül, és műszakilag egész stabil, egész jó. Tehát van egy kínai gospel, és a gospelen belül több variáció van, tehát van ilyen hagyományos rádiókinézeti szerkezet, van ilyen atombombára emlékeztető alakkal, ilyen kis kézi adóvevőre emlékeztető, akár hőt átadat, tehát különféle felépítésben, különféle formatervezéssel készült tárgyak vannak. Aztán van ez az Avion, egy indiai márka, ilyen van nekünk is. Én szerintem arra jól bemutassam a rendszer képességeit, mérnökként nem vagyok elgyönyörögve tőle, tehát látszik az, hogy egy silányabb minőségű anyagból készült, sokszoresen se teljesen stabil, de én azt mondom, hogy első körben használható, néha produkált jelmetlenséget, ami azt jelenti, hogy ki kell kapcsolni, és újra be kell kapcsolni, és a fülbe működik. Tehát van mit javítani rajta, de első körben egész használható. És a szárvényt, az ének szervezés, az olyan, hogy előrendelést kell leadni, mert ugyan szerintem németekhez nélkül tisztességesen meg van csinálva, de nagyon kicsi az eladás is számít, tehát előrendelés nem egy csak a dolog. És akkor van egy holland Medismarkáló rádió, illetve van még egy konkurens indiai gyárt, és bevallom el, és kérek elfelejtettem az ő nevét, de az ő rádiójét jobb oldalt lent látható szintén. Tehát van néhány nagyobb rádiógyárt, ezek a fő szemelmények. Nem reménytelen a dolog, egyáltalán nem. És már csak azért sem, mert ezt a mondatot úgy kiemelném, hogy sok kis és közép kategóriás autóban a távol-keleten van már DRM rádió. Tehát főleg az indiai és egy-két dél-kelet-ázsiai piacra szánt autóban ilyen kis és közép kategóriás Suzuki-ba, Honda-ba, Maruti-ba rutinszerűen építik be a DRM rádió előtt. Európában nem tudom, mit fognak az autógyártók csinálni. Ugye megjelent ez a magyar kormányhatározat, ami egyébként az EU irányelvnek a magyarországi átültetése. Tehát egy EU döntés volt, hogy beinjekciózzák a digitális rádiót az autóba, ilyen jogszabályi szinten. Nem tudom, hogy ennek mi lesz a végeredmény, hogy egy szabad a gazda, tehát ha én akár az amerikai HD rádiót betettem az autóba, akár bármást, akkor ezt már jogilag mindenki felelősségemet is tettem. Azért akkor remélem, hogy ezért nem győzhet fogadni a dolognak a DRM vonatkozásában is. És akkor nagyon röviden összefoglalva, mi van még hátra, következő hetekből napokban nyújtos leszövetség méréseket fogunk csinálni, és utána ezeket az eredményét mindenféle formon közölni is fogjuk. Ez a szakmai rész. De ezzel párhuzamosan szeretnénk a szolgáltatókat, műsorkészítőket, amiről a különféle rádiókat felrázni. Nem tudom, hogy sikerül-e. Tehát a mai sok bajos hasonló rendezvényt szeretnék a tervezet. Nem a műszaki dolgokkal a középpontban, tehát biztos, hogy nem megyek be úgy, hogy az ilyen műszerkezedő műveleket. Tehát ott a nem szakember részeket fogom megszólítani. Úgyhogy a műszaki részét ott nagyon visszafogom, és a szolgáltatást jobban kidomborítom, úgyhogy a tudják ezt a megjegyzését külön megköszönöm, mert ott is nagyon hasznos lesz, hogy majd jelenetem, hogy milyen fasztikulával meg a zsörnálom. És ha ez a fél év, mi már is 31-ig leszünk a levegőben, akkor a hatóság kihúzza alulunk az engedélyt, jogilag nem sugározhatunk annál tovább. Még az is biztos, hogy már is hallottak, hogy látottam visszatulag a jól haladunk, akkor február végén tartott egy szünetet, és még egy három hónapos ciklusra visszakapcsolom magunkat. Tehát a jelenlegi állapot szerint május 31-ig, B-tárg, február végétől szünet, és utána még valamikor még három hónapig a levegőben vagyunk. De utána már ennek a kampánynak így legalábbis a visszatárgásunknak ennek a bemutató jellegű sugárzásnak vége lesz. Ha ez sikeres lesz, kellő érdeklődés övezi a legészet, és sikerül felrázniunk a szereplőket, akkor valamilyen formában akár egy hosszú középrövidülámi DNS projekt is folytathat, akár folytathatjuk egy eszensávú kísérlettel is. Sőt, itt van egy olyan konkurencia, és a small scale DAP, tehát akik a DAP rádiót szeretik, azok mondhatják, hogy hoppának a DAP-nak is van egy olyan változata, ami kis térségek, kisvárosok, helyi rádió számára szántak. Tehát azt is tervezik, hogy csinálunk ilyen small scale DAP kísérletet, ezzel párhuzamosan, és akár össze is vetjük, hogy egy FM sávú DRM és egy small scale DAP, ez máshoz képest működik. Itt most megint műszakilag akarom elsősorban is szeretni, tehát lefedettség, megbízhatóság, a mi jelünkvel fordít fogja keret, szinkontektési arányok, jelzalviszonyok, OSDM szinkontektési arányok, szintén akarom az egészet összehasonlítani, és ezek tervek egyelőre, tehát ez most nem egy határozó döntés, amit mondok, de hogyha ez a kampányot is elkezdtünk ilyen pozitívan sülel, akkor a folytatásban mindenképp ezeket tervezünk, amiket én felsoroltam. Hát röviden ennyi lenne az egész projektek a bemutatása, a térképezésünk és minden műszaki részlete. Kérdezem azt, hogy nektek bármilyen kérdéseket van-e? Fölvetéseket?
Egyértelműen kérdésem van nekem, amit többen megkérdeznek tőlem, de megmondom úgy, hogy van, nem tudok válaszolni rá. Van egy, most volt egy Kossuth adónk a Magyar Államnak, Antenna Hungáriának. Lényeg az, hogy amikor a kísérleteket végezték, ugye átálltak DRM sugárzásra, most AMB sugároznak. Legszabadság szerint quality mód, robust mód, mit lehet számítani, egy normál rádiókészülékkel milyen arányban változik meg a lefedettségi terület? Ez a kérdés az biztos, hogy fel fogja tudni a marketingeset részéről is.
Biztos vagyok benne, egy napig a sugárban van, hogy egy két napig. Tehát esélyük nem volt arra, hogy emlések, az inkább biztos, arra volt jó, hogy erődemonstrációra volt jó, hogy igen, itt az adó, nem csak hagyományosan emelkedő DRM-ek is tud, működik, és tök jók vagyunk. Tehát az erre volt elég, de nem arra, hogy erre válaszadjon a Hungária. Én próbálok majd arra válaszadni, hogy mit csinálni, hogy 160 sugárzunk innen, és itt a következő hetek hónapokban nagyon sok mérést fog csinálni. Tehát részben autóval végzett terepméréseket, részben pedig állóhelyi, szintén mérőkocsival végzett, de állóhelyi elményési méréseket. És a te kérdésedre az úgy tudok válaszolni, hogy azt tudom megmondani, hogy a jelenlegi sugárzási telephelyről 100 watttal milyen körzetet, milyen minőségét kell tudni ellátni, ezt méréssel mondom meg neked, és akkor ezen eredmények alapján tudunk becslést adni majd, hogy ha nem a Jánoshegyről, ha nem Soltról, és nem 26 megán, hanem 540 kHz-en, és nem 100 watttal, hanem 2 megawatttal nyomjuk, na akkor mi lehet? Tehát konkrétan erre a kérdésre haladjak, ha akkor választ a mérésénken túl vagyunk is okosabbak vagyunk. Tehát ez most így korai lenne. Az Antenna Hungárián egy-két napos adással esély nincs arra, hogy ezt mérjük. De az én véleményem az, hogy legalább egy hónapig kell sugározni ahhoz, hogy alaposan fel lehessen mérni valamit, és akkor egy nagyon-nagyon tudatosan előre megtervezett protokoll szerint. Tehát bedurantjuk, nyomjuk egy lapon keresztül, és nagyon-nagyon megfelelő protokoll szerint mérőkocsikkal bejárunk egy csomó területet, és akkor meg lehet mondani. Tehát magyarul erről én válaszom. De hogyha van hullámterjedés lefedettség tervezők közöttetek, aki azt mondja, hogy én tök vagyok, és tök jól lehet akár most is képszimulációkkal extrapolálni, akkor kérem, hogy szóljon be. Mert az én véleményem az, hogy most erre nem lehet válaszolni, de igyekszem legalább egy beszélést adni neked majd egy fél év múlva a méréseink alapján. Jó. Bármilyen kérdésetek van-e?